Üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió 23. epizódjában a Szaúd-arábiai nagydíj után. Vaka Gáborral, Kovács Oliver és Fejér Patrikkal itt ketten is visszatértünk az adásba, kisebb kihagyás után. Nekem volt egy kis betegségem, de meggyógyultam, szóval újult erővel belevetettem magam itt a kedvesti beszélgetésekbe, és Gábor is visszatért közénk, és szerintem nem is térhetünk volna jobbkor vissza itt. Én meg bennem kockáztatni, hogy a Forma egyik legbotrányosabb versenyt láthattuk Szaúd-Arábiában, Jiddában.
Pedig azt kell mondjam, hogy erős az idei mezőny, én is köszöntök mindenkit sok szeretettel. Erős az idei mezőny egy kétkörös belga nagy díj mellett, a Silverstone ütközés mellett, a Monzában történtek után, de hogyha esetleg bárki abba a tévhitbe ringatta magát, hogy ezt nem lehet felülmúlni, hát óriási tévedet, adott esetben még versenyen belül is. Mert ott is ilyen, majd megvolt ez a fokozatosság, hogy ennél jobban már nem lehet bedobni az atombombát a történések sűrűjébe, és mégis.
Egyetértek. Pocsék hétvége volt igazából, én legalábbis annak érzem. Azzal együtt, hogy vadonatúj helyszín, kiélezett bajnoki küzdelem, maga a hétvége kiábrándító volt számomra. Nyilván ezt fogjuk átbeszélni nagy részt, úgyhogy nem megyek részletekbe egyelőre.
Épp itt az adás előtt beszéltük azt, hogy mennyire fontosnak tekintettük azt mondjuk még szombat este, hogy Max Verstappen összetörte az autóját az időmérő leges-legvégén egy olyan körön, amivel valószínűleg még Mercedesnél is elismerték, hogy pole pozíciós lett volna, és akkor még ne is menjünk vissza a pénteki napra, ahol Leclerc tört össze a Ferrarit. Szóval zajlottak bőven az események.
A két feltartós incidense.
Bocsánat, hogy mondod?
Hát már ott volt pénteken még Hamiltonnak a két feltartós incidens, ennyi itt a Mazepin és Pierre Gasly, úgyhogy már az eleje is eléggé eseménydús volt, és megkockáztatom, hogy Verstappen a Forma egyik legagilisabb polkörét rakta volna oda, hogyha nincs a baleset a 27-es kanyarban.
Igen.
Mert nem tudom, én bocsánat, erre azt mondanám, hogy igen, biztosan szép kör lett volna, de utólag kár szerintem misztifikálni ezt. Igen, egy jó kör lett volna, de hogyha nem lett az, akkor nem lett az, szóval láthatunk egy csomó ilyet, amikor jó kör lehetett volna, be is kell fejezni. Be is kell fejezni, de. És akkor beszélhetünk róla,
hogy így lett az első, a harmadik rajthely.
De valóban nagyon izgalmas volt, és tényleg szerintem mindenki lélegzett visszafordva figyelte, akárhonnan is nézte, hogy mi lesz a vége. Egyébként a körön meg már látszott, annyira a határon volt végig, hogy én nagy esélyt adtam neki, hogy történik
valami ilyesmi. Egész hétvégén így vezetett a pályán, tehát igazából nem az volt a kérdés, hogy hibázni fogám, az, hogy mikor. És hát, hogyha azt hiszük, akkor a legrosszabb pillanatban jött ez az ő szempontjából. Tehát ugye a két Mercedes mögé került, illetve ott ragadt végül.
Ez még szerencséje is volt, az első körre addig elég volt, és egyébként gyorsan felhívnám a nézőink figyelmét arra, hogy az adásunk interaktív, szóval bármilyen témához, olyanról is, amiről már beszéltünk, arról is, amiről még nem beszéltünk, jöhetnek a kérdések, a vélemények, a hozzászólások, amit pontosan figyelünk, úgyhogy nyugodtan gépeljetek ide a komment szekcióba, figyelni fogjuk. Ebben már köszöntök is, nekik látjuk, sziasztok, üdvözlünk még egyszer benneteket. De térjünk akkor rá a futamra, ne emlegessük az időmérőt, meg a szabad edzést, mert a futam annyi témát adott az 50 körében, hogy de ha csak néhány kört emelünk ki közülük, azok is annyi témát adtak, mert nyilván nem minden körbe történt valami, hanem voltak érdekes
a
körük.
A futam előtt, vagy a futam felvezetéseként kitérnék külön a pályára. Hát ugye egy vadonatúj utcai pályáról van szó, ahol most versenyzett először a Forma 1, és nagyon problémásnak látom az egész jiddai pályát, úgy, ahogy van, mert ahogy szerintem sokan tudják, az utolsó pillanatban készült el a pálya, messze minden szokásos formaságot fölírva az utolsó pillanatban vette át az FIA, nyilvánított a versenyzésre alkalmasnak, és szerintem egyébként nem is volt igazán versenyzésre alkalmas, legalábbis a mai óriási böhöm nagy Forma 1-es autókkal, ilyen tempóval, egy ilyen szűk beton teknőben versenyezni, veszélyes, amit igazolt is a hétvége, csomó incidens történt. Egyszerűen ez a vonalvezetés ilyen szűken, ilyen betonozással egyszerűen nem
való.
És egyébként rögtön a hétvégén ugye a Forma 2 is kísérte a Forma 1-et, és nagyon látszott ott is, hogy egyszerűen ezeknek a Forma autóknak nem jó ez a pálya, mindenképp valamit, sőt nem is valamit, jó néhány helyen módosítani kéne ahhoz rajta, hogy
közel-keleti Porsche-kupa is küzdött rendesen.
Hát az meg külön, csak ugye a formautókra hegyeztem most ki a dolgot.
Igazából csak azt akartam átállítani, hogy más autókra sem biztos, hogy igazán kompatibilis a pálya.
Minden esetre igen, szóval az, hogy volt fényjáték, meg tűzijáték, meg stb. Az édes kevés az, hogy jó versenyt lássunk, mert az egy használható pálya is kell, és nagyon sok dolog, amiről beszélni fogunk, abból is fakad, hogy milyen maga a pálya. Úgyhogy szerintem ezt érdemes kiemelni, hogy ez szerintem egy nagyon elkapkodott dolog volt, de hát
pénzbeszél,
így van. Kessis Kinga, hogy semmit nem mondta.
Pénzbeszél, kutyaugat, és amennyire a kivilágítás egy csillogó színben tüntette fel ezt a szaudarábiai pályát, igazániból jókor a sötétséget adott erre a hétvégére, mert úgy anno a Forma 1-nek a teljesen oméjára is, tehát úgy.
Hát haladjunk sorba, szerintem görgessük fel a szálakat, ugye a rajtsorrendet megbeszéltük, Hamilton, Bottas, Verstappen volt a lényegi hármas, akik előre indultak, és
amit még fényében, nem tudom, soltak ki.
Annak fényében, hogy amit látunk például előtt az F2 például ott volt hatalmas rajtban, és itt a Enzo Fittipaldinak 72G-s erőhatás érte testét, amikor berrohant hátulról Teo Pourchaire rajtrácson ragadt autójába. Ez a 72G hatalmas erő, összehasonlításképpen Grosjean tavalyi tüzes balesete 53G-s erőjű volt. Szóval...
Hogyha jól emlékszem, egyébként Kubica 2007-es kanadai betonfalba csapódása volt hasonlóan nagy, 75G-s lassulás volt, amikor ott elkapta a falat.
Szóval minden előzménnyel együtt úgy indult a verseny, én azt gondoltam, hogy itt hát végül, nem tudom, kicsit bejöttek a Forma 1-esek, és így elvonatozgattak egymás mögött. Jó, nyilván ott volt például Sainz, aki a rossz rajt pozíciójába leindult hátulról, és előzött egyet-kettőt a célegyenesbe, aztán a tizedik körben megindult a bolondok háza, Mick Schumacher csúszott a falba a házszal, és jött a biztonsági autó, aztán a piros zászló.
Igen, és már a biztonsági autós fázis alatt is történt egy-két említendő eset, kezdve ott, hogy mind a két Mercedes-t kihozták egy W-stack-re a box utcába. Miért azonban ez még megtörtént volna, Valtteri Bottas úgy döntött, hogy nem kapkodja el annyira a tempót, és hát némi feltartás kíséretében adott ajándékba a 6,5 másodpercet Max Verstappennek, aki ezt valószínűleg nem fogja díjazni karácsonyi képes lappal, ha már itt közeledünk az ünnepek felé. És ennek a 6,5 másodpercnek azért komoly jelentősége lehetett volna, hogyha a hollandot is kihozzák kerékcserére, mert akkor a darálóba került volna tulajdonképpen, hogy az történt Sergio Perezzel. És hát láthattuk, hogy milyen sorsa jutott a mexikói az újraindítás követően. Ennek ellenére a vizsgálati hajlandóság legkisebb jelét sem mutatták a feltartás kapcsán, ott a szabályzat egyértelműen kimondja, hogy biztonsági autós fázis alatt szükségtelenül lassan haladni tilos, de nem, mégsem tartották említésre méltónak ezt az esetet. És ez engem morálisan kicsit bosszant.
Hát, amúgy ez kicsit ilyen sokszor megfoghatatlan, mert hogy ha megnézem minden biztonsági autós szakaszt, ami mondjuk egy évben van, akkor szerintem sokszor látni ilyet, hogy mondjuk valaki éppen pont lemaradt 10 autóval, viszont ebben az esetben az volt a kirívó, hogy egyértelműen arra játszott a Merci, hogy le tudják kényelmesen a dupla kerékcserélyüket, úgyhogy mondjuk Bottasnak nem kell sorba állni a buszba.
Neked nyilván azt sem állt, hogy Verstappent feltartják, tehát azért ebben egy több irányzatú tapasztalat.
Figyelj, azzal szerintem ők is tudták, hogy nem ennek sokkal, itt sokkal inkább az volt a sztoriban, hogy ha Bottasnak várnia kell, akkor mindenki mögötte berongyol a box utcába, és mivel ők a legelső garázs az utca elején, ezért meg kell várni, amíg mindenki elmegy mellette, mert addig nem kap zöld lámpát. És ez erről is szólt, hogy minél kevesebb autó menjen el mellette, és úgy jöjjön vissza a forgalom
Akkor nem kell egyszerre kihozni a két autót, ilyen egyszerű. Tehát,
hát de az taktikai
ez akkor sem
hátrány.
megoldás. Ez akkor sem megoldás. Tehát már eleve itt eljutottunk titkod után a sportszerűtlenségnek a abszolút határára. Tehát
És ez aztán még folytatódott is.
Ez aztán még folytatódott. Tehát komolyan mondom, amit az a két csapat meg a két-két versenyző csinál idén, hát nem tudom. Tehát
Gábor...
Voltak olyan pillanatok vasárnap, amikor úgy vágtam volna itt mindent el, mint Toto Wolff a fejhallgatóját.
Gábor, gondolat erre ráfűzve itt a pályával kapcsolatban, azért itt megmutatkozott például ennél a piros zászló belengetésnél is, hogy itt ugye azért kellett megszakítani a versenyt, mert a fallal nem volt minden rendben, nem tudták azonnal helyreállítani, és ahogy az előtt te is mondtad, hogy ez a pálya még azért tényleg nem volt teljesen megérett a Forma 1-es versenyzésre.
Egyébként én azt gondolom, hogy nyilván a biztonság mindig az első, vagy annak kell lennie, és az sosem baj, hogyha mondjuk korlátot vagy falat kell igazítani. Az viszont már érdekesebb, hogy miért volt olyan nehéz meghozni ezt a döntést, hogy miért tartott annyi ideig. Megint csak egy érthetetlen dolog, mert mi a tévénézők is láthattuk, hogy igen, elmozdult néhány elem, azt rendezni kell, meg amúgy is el kell távolítani a házt, úgyhogy sokkal korábban is lehetett volna piros zászlót elrendelni, és akkor eleve meg lehetett volna úszni jó néhány ilyen kérdéses dolgot, ami történt. Úgyhogy szokás szerint elég gyenge volt a versenyirányítás, és
és
lesz még
emiatt
egy-két dolog.
Akarva akaratlanul is, de a versenyirányítás belenyúlt a sorrendbe, mert hogy ugye a két Merci cserélt kereket, Verstappen pedig nem is.
Így a Holland az ére került.
Igen, és aztán a piros zászló visszavonása után jött az első, pontosabban a második álló rejtett hülyeséget összenek nyilván a második, ahol szintén volt egy érdekes manőver, amikor Hamilton jól elkapta a rajtot, és Verstappen ezt minden áron le akarta védekezni a brit támadását. Aztán ugye jött a újabb tömegbaleset, ahol megint előkerült a piros zászló.
Egyébként, bocsánat, csak
Perez Leclerc között, majd a feltoruló sorban Mazepin rongyolt bele hátul a Russellbe.
Igen, én azt szeretném mondani, hogy megint csak a versenyirányítás rossz döntését látom ebben is, mert számomra az is érthetetlen volt, hogy miért kellett újabb állórajtot. Nyilván értem, meg nagyon sok minden megmagyaráz, hogyha úgy nézzük, hogy só legyen. De
hát a szabályok miatt.
Kegyelet és cirkusztani.
Lehetett volna repülőrajt.
Hát jó, de nem indokolta semmi.
Hát dehogy nem, az egész hétvége indokolta. Pont ezt erre akarok rámutatni, hogy láthattuk a Forma 2-es versenyen.
Ott egyetlen tiszt állórajt nem volt, maradjunk annyira.
Szóval állórajtokból tényleg csak káosz lehetett
jó,
a
az
első körön.
Kicsit,
hozzá.
Bocsánat, egy dolgot szeretnék megvédeni. Hogyha nem sok védeni való van rajtuk egyébként, de ezzel kapcsolatban azért a Forma 1-es pilotákról van szó, miért ne bízzunk meg bennük?
Így, hát egyébként így van, ahogy te is
jó,
említetted, az eredeti első rajtnál örömmel láttam, hogy na tényleg ez Forma 1-es szint, itt nem törték össze egymást, stb. De azért amikor már ilyen ziláltabb a mezőny, és mindenki idegesebb, és helyezkedni akarnak, stb. Nyilván egy normál rajtnál is, de így, hogy megszakítva, várakozva, stb. Így szerintem eleve rizikósabb az álló rajt. Ezen a pályán meg aztán végképp tényleg kódolva volt, hogy rögtön történni fog valami, amit meg is történt.
Teszem hozzá, nem véletlen az, hogy a Forma 2-ben nem ismerték be vállal az újabb álló rajtot a főfutamon.
De ott
a
egy rajt se volt jó.
Fittipaldi. Hát de jó, de hát basszus, a Forma 1-ben egy rajt van, tehát akkor mi másra tudsz alapozni, tehát normál esetben.
Hát
tehát
a Forma 1-ben az egy rajtra, ami jó volt.
Kísértük a sorsot.
Nem, szerintem ezzel nem volt egy gond. De ezt én mondom, hogy szerintem ez nem
hát,
volt gond, hogy...
Hát jó, de és ezen a pályán, tehát úgy...
Na jó,
basszus, Monakóba is álló rajt lett
szóval
volna.
A utána a rajt után történtek igazolják, hogy gond is lett. Oké, az első rajtnál tényleg simán lement az első kör nagyjából, de utána aztán nem bizonyult jó döntésnek az,
hát
hogy...
még Monakóban is megtörténhetett volna,
és
szóval szerintem nem
hozzá,
ennek
azért,
a pályának a
teszem
sajátja.
Hozzá, hogy azért az első rajtnál is volt egy neccesebb pillanat Otokon egy környékén, amikor már szinte a falat súrolgatták. Tehát, hogy... Na...
Na,
és az a helyzet, hogy ez a második állóra már is meghozta az első vitatható incidenst, Verstappen kontra Hamilton, ugyanis hát támaszkodjunk a döntésmagyarázatra, hogy Verstappen elvileg előnyt szerzett azzal, hogy ott tudott maradni Hamilton előtt picit a pályát is átvágva, viszont én egy picit más aspektusba helyezném ezt a szituációt, ugyanis én többször visszanéztem azt a rajtot, néztem a felülkamerás kameranézeteket is, és nekem azért úgy tűnt, hogy ott volt Verstappen Hamilton mellett, tehát Hamilton...
A YouTube-os nézőink látják is egyébként pont a felső kamerából készült képet.
Tehát Hamilton nem hagyott helyet Verstappennek, tehát igazániból itt az ütközés elkerülése történt, mert máskülönben valami hasonlót láttunk volna, mint a Cunoda Fettel találkozónál később.
Egy hozzászólásra reagálni, ami pont most érkezett. A jelenlegi F1 szabályzata konkrétan hiányos, és ezért sok eseményt lehet zavarosan és kuszán értelmezni. Ez pedig bohozattá tudja minősíteni a sportágat. Azt adom, hogy nincs benne minden, de nem is tud benne minden. Mert nem is tud minden benne lenni, mert mindig történhet olyan, ami még nem történt meg, és ezekre vannak elvileg a precedens értékű döntések, amelyek hát az utóbbi időben sose voltak precedens értékűek, mert simán előfordult az, hogy két ugyanolyan dolgot különböző szankcióval illettek, például az egyik helyen büntettek, a másikon nem. Szóval
én az,
ez a része teszi bohózattá, inkább azt mondanám.
Ebből a szempontból én még tartom azt, amit még valamikor a nyáron mondtam, hogy a szabálykönyvet nyugodtan rátehetnénk a tűzre, és elkezdhetnénk szalonnát sütni rajta, mert az elmúlt fél év is olyan következetlen döntéseket eredményezett, hogy a hajunkat fogtuk itt hétről hétre. Lásd például a Ricardo Bottas, Alonso Gasly elsőkörös szituációkat is, az egyikben időbüntetés kapott Gasly, a másikat meg se vizsgálták, úgyhogy ezt a Bottas feltartózni is sem, tehát egyszerűen annyira az a benyomásom, hogy szelektíven nézik ezeket a szituációkat, pedig alapvetően az lenne a feladatuk, hogy ha más nem, akkor a biztonság javítása érdekében ellenőrizzék ezeket a helyzeteket, mert így csak is a zavart, a feszültséget, a félreértéseket és minden egyebet lehet generálni, de az, hogy így viselkednek, csak is annak ágyaznak meg, hogy ilyesmi pokolelszabadulásokat lássunk, mint itt Dzsiddában.
Említetted az előbb, mosolyognom kellett azon, hogy mondtad, hogy szelektíven nézik. Hát a legnagyobb szelektív néző az most Michael Masi volt, aki itt a bizniszelésben, hogy eldöntötték, hogy Verstappen akkor valamilyen módon büntetni kéne, vagy legalábbis hátrasorolni. A nagy szelektív nézésben kimaradt a képből Esteban Ocon, aki amúgy szépen följött a
második
két állórajtnál összesen 4 helyet, és a második helyen szakították meg ezzel a versenyt. Aztán így kapott egy ilyen extra pole pozíciót, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt az első rajtkockát, ez vicc volt.
Komolyan mondom, én ilyet még életemben nem láttam, tehát lényegében már csak egy lépéssel vagyunk attól, hogy tonatermi tombolán sorsunk ki rajtpozíciókat, tehát ez mi volt őszintén? Tehát...
Én itt azt mondom, hogy igazából az lehet, hogy ilyet még nem láttunk, vagy nem hallottunk, de szerintem pont ez benne a lényeg. És én itt most megvédeném Macy-t, és ahogy Ross Brawn is magyarázta azóta a szokásos visszatekintőjében, azért ilyenek történnek, csak most kicsit furcsa helyzetben, ha egyrészt hallottuk, és nyilván ahogy már...
Én sajnálom, hogy hallottam, megmondom őszintén.
Igen, azt akartam mondani egyrészt, hogy ugye idén panaszkodtunk már rá, hogy milyen rossz fényt vett a Forma 1-re az, hogy beadják ezeket a beszélgetéseket. Másrészt meg azért tűnt különösen visszásnak, mert ugye egy leállás közben ment ez az alkudozás, és az különösen kínos, hogy el is felejtette Okont a versenyigazgató, de alapvetően szerintem ennek a megbeszélésnek az alapkoncepciója egyáltalán nem volt hibás, gyakorlatilag arról volt szó, csak becsomagolva mondta a versenyigazgató, hogyha nem megy hátrébb Verstappen, hogyha nem fogadjátok el a hátrébbi rajthelyet, akkor büntetés lesz belőle. Mondjuk ezzel együtt igazából simán lehetett volna büntetés, és akkor az a teljesen tiszta helyzet, de másrészt olyan
már
szempontból...
Már annyira úgy éreztek, hogy büntetni kellett volna, mert...
Jó, igen, de hát a versenybírók maguktól is vizsgálat alá vonhatták volna a dolgot, a versenyigazgató pedig ő maga is dönthet úgy, hogy eléjük utal valamit, hogyha maguktól nem kezdtek ebben foglalkozni, de azt akartam mondani, hogy azért valamennyire méltányos volt, mert Verstappennek tényleg nem lett volna lehetősége visszaadni a pályán a pozíciót. Nem tudjuk, hogy akarta-e volna, vagy hogy mennyire előzékeny, de nem is kapott rá lehetőséget, úgyhogy szerintem ebben a dologban legrosszabb az volt, hogy hallottuk, és mondom, furcsa körülmények között hallottuk.
De akkor, de... ahogy említed, ez simán előfordulhat a ott a múltban is például, hasonló
igen,
dolog.
Ezzel védekeztek, és én ezt teljesen el is fogadom, mert tényleg hát szoktak így rendezni ilyen pozíciókat a pályán verseny közben, hogy valakinek szólnak, hogy akkor engedje vissza, vagy baj lesz, csak most ezt végighallgattuk, és még hülyén is jött ki.
Erre reagált egyébként a hozzászólások között Lemo Nation is, aki mondta, hogy ez a menet egy ilyen helyzetnek nem, box utcában elmondták, hogy kapnak egy javaslatot a csapatok, és ha nem fogadják el, akkor vizsgálják az esetet. Hát gyakorlatilag pontosan ez történt, és a Red Bull aztán, miután eszébe jutott a stewardoknak, hogy ott van egy okon, és utána elfogadták a felajánlott dealt. Erre az esetre még kitérve egyébként egy érdekes kérdést tett fel végén, hogy piros zászló esetén nem az előző köri eredmény szokott számítani? Nem értem, mi alapján állították fel ezt az újra a sorrendet. Ugye például az is megtörtént volna, hogyha belegondoltok, hogy nem is tudom, hol kapták meg a piros zászlót az első szektor végén, vagy valami, hanem hogyha visszaállnak az eredeti rajtsorrendre, hogy elrajtottak, szóval Verstappen, Hamilton, Bottas...
Igen, Okon ezzel nyert, az igaz, hogy ő jó járt azzal, hogy nem tudom, igazából...
Ez jogos
ez? Nem, az, szerintem az a magyarázat, most így fejben nem tudom, de szerintem az a magyarázat, hogy itt nyilván nem végeredményt hirdettek, ez a piros zászlós említett dolog, ez szerintem arra vonatkozik csak, sajnos most tényleg nem tudom így fejből a szabályt, de arra biztosan. Itt viszont szerintem a verseny irányítás belátására van bízva, ugye, hogy milyen rajtot rendelnek el, meg maga ez is, ahogy rendezték a...
Ennél a rajtsorrend felállításnál amúgy ugyanezt alkalmazták a Forma 2-ben is, amikor volt, én most nem mondom, hanyadik futam volt a hétvégén, hogy szintén egy ugyanilyen sorrendet határoztak meg, hogy nem visszaléptetett kör után indították újra a futamot, hanem ahol éppen nagyjából rájuk lendítették a pirosat.
Itt a tráfosz nagyon erő maradni a jó rajt után.
Igen, igen. Még itt a... Nem is tudom... Ja, igen, Zsolt véleménye, hogy Okon előre helyezés, bocsánat, felért egy rossz viccel, Forma 1 egyik szégyen ez a megtörtént esemény. De nagyjából elmondtuk, hogy nem feltétlen, csak az a szégyen valójában, hogy...
Hát mondjuk, hogy egy szégyen sorozatnak egyik apró lánceme, mert igazániból az egész futam az, ami úgy... keret adott ennek a szekundeszégyen érzetnek.
Ja, hogy a szégyen inkább az, hogy sokszor fél információkból kell nekünk is dolgoznunk, meg nem csak nekünk, hanem gyakorlatilag az egész világon minden Forma 1-et kedvelő, néző, értő embernek.
Sőt, most ezt még emelem, itt ezen a futamon látunk majd rá példát, hogy még a csapatoknak és a pilótáknak is néha fél információkkal kell dolgozni, ami aztán komoly bajnoki súlyú ütközéshez is vezet, de erről még egy kicsit később.
Én még egy pillanatra rugoznék a kommunikációs fronton, mert a fél információ az minden esetben igaz, és számomra azért, hogy mondjam, megdöbbentő volt a Forma 2-es futam alatt az, hogy konkrétan több mint fél órát semmit nem tudtunk, sem Theo Pourchaire-ről, sem Enzo Fittipaldiról, aztán is ilyen félfüles német-francia értesülésekből kellett összeolózni az egészet.
Lelátói információkból, mint a lelátóról
mert, hogy a első hivatalos közlemény már azután jött ki a pilóták állapotáról, hogy már másodjára is végleg félbeszakították a versenyt. És azt kell mondjam, hogy egyébként is rengeteg kritika éri a kommunikációs szisztémát itt a Forma 1 és Junior bajnokságain keresztül, és ezek a helyzetek mutatják meg, hogy mennyire jogosak ezek a kritikák, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a Forma 2-es, Forma 3-as kommunikáció eleve sokat romlott az elmúlt években, de ez nálam kiverte a biztosítékot.
Igen, az tényleg nem volt megnyugtató, mert ugye pont láttuk azt, aki nézte, hogy a mezőny elé behajtott a mentőautó a pályára, és aztán tényleg csak csönd, a pilóták sem sokat tudtak, gyakorlatilag ez volt a legnagyobb hiba, hogy nem mondtak semmit, és akkor ilyen, ahogy mondta te is, minimális helyszíni infókból kellett tájékozódni.
És ilyenkor mindenki joggal gondolhatott akár a legrosszabbra is. Tehát én is
ha
annyit nem
mondjuk közöltek volna, hogy túléltek, eszméletüknél van, az már tök elég lett volna.
Igen, vannak, meg hogy mutatták, hogy oké, mert egyébként erről fotó készült. Ma délután láttam a Dutch Photo Agency-nél, hogy lefotózták, hogy Enzo Fittipaldi fekszik a kórházi tolóágyon, és felmutatja a kezét. És akkor ezt miért nem lehetett kommunikálni több mint fél órán keresztül most őszintén? Tehát nem is értem, mert az a helyzet, hogy ilyenkor mindenki automatikusan a legrosszabbra gondol, hogy nem is mutatják az esetet, a pilótákról sem tudunk semmit, ez általában semmi jónak nem szokott az alapja lenni, és nagyon sokakban joggal merült föl az, hogy adott esetben Enzo Fittipaldival egy olyan súlyoságú baleset történt, mint annak idején Billy Mongerrel. És ez egyszerűen megengedhetetlen, hogy szurkolók millióit világszerte ilyen szinten bizonytalanságban
én
tart.
Itt azért egy kicsit vitáznék, mert ugye elsősorban annak van a joga az információhoz, akivel történt a baleset. Szóval érthető, hogy mi szeretnénk tudni, de hogyha valaki sérült, akkor majd ő elmondja, hogy mi van vele, hogyha tud róla dönteni, vagy ha ő nem akar a közvetlen környezete, aki ezért felelős. Mi bosszankodhatunk, és nyilván...
De Gábor, nem erről van szó, tehát itt most nem részletes diagnózisról
persze,
van, azt
csak
hogy... megadják majd egy-két nap késésre, de legalább azt tudjuk, hogy rendben vannak élnek.
Én értem, csak hogy nem szabjuk meg, hogy mennyit tudhatunk, szóval szerintem, de értem, teljesen értem, meg én is ugyanúgy izgultam, és értetlenkedtem, hogy mi történt, vajon mi lehet velük, de, hogy mondjam, azért a... Hogy ahogy mondtam, nyilván az mondhatja, hogy mi van vele, akivel van valami. Úgyhogy, hogyha őt nem akarták közölni, akkor nem akarták közölni, de valóban annyit azért tudhattunk volna, hogy jó, maguknál vannak.
Sebe a bizonytalanság mondta, elengedték a futamot, teszem hozzá, tehát, hogy...
Igen.
Mindegy, szerintem ugorjunk azért vissza
a Forma 1-re. Igen, én is ezt akartam, hogy térjünk vissza a Forma 1-re, mert még az van, hogy az 50 körös nagy lénynek nagyjából 17. köréig jutottunk, szóval még a féltávnál sem vagyunk, annyi esemény volt már. Szóval lépjünk is előre a harmadik rajtra, ahol a rajtsorrend ugye Ocon, Hamilton és Verstappen volt, és Verstappen húzott egy meglepőt azzal, hogy az autójára a többiekkel ellentétben a közepes keverékű Pirelli abroncsokat rakotta fel a Red Bull. És,
ami bátor húzás volt, bocsánat, itt rögtön bele is fel, ami bátor húzás volt, mert ugye a box utcában láttuk, hogy a korábbi közepes abroncsai hogy néztek ki, amikor álltak a box utcában, a jobb belső fele gyakorlatilag megadta már magát.
Hát gyakorlatilag, mint a kutyák harabtak volna ki belőle darabokat, és rácsálták volna.
Igen, egyértelműen ilyen kidurrant hólyagosodás nyomai futottak végig a belső
élén. Én még egy pillanatra itt megállnék, mert itt felmerült a hozzászólások között, itt C. Janiszowski is szóvá tette meg még valaki, hogy a piros zászlóalatti ingyencserés szabály nehezményezése, és ezzel egyébként Lando Norris is kritikát fogalmazott meg itt, ugyebár mi ezt már nyilván megvitattuk magunk között a hétvége folyamán, hogy az a helyzet, hogy a csapatoknak joguk van úgy dönteni, hogy bejönnek a boxba kereket cserélni, és nyilván joguk van pályán is maradni. Tehát, hogy...
És mindig benne van, szóval ezt mérlegelniük kell, hogy most... kockázatot vállalják azt, hogy cserélnek, aztán utána valaki ingyen cserét kap, vagy nem cserélnek, és aztán mégsem lesz piros zászló, és akkor meg úgy jártak rosszul. Szóval ez a játék, ahogy én fogalmaztam, ez a játék része szerintem. De Dávid kollégánk egyébként mondott egy érdekes koncepciót, sajnos most nem tudom pontosan fölidézni, és nem akarok helyette butaságot mondani, de...
Mondjon ő.
Nem úgy, csak hogy nem akarom félremagyarázni, amit mondott, és nem tudom sajnos pontosan elmondani, de egyébként ti nem emlékeztek, segítsetek meg, hogy...
Már is, én megtaláltam ezt a részt, ő azt hozta föl, hogy nem azt kéne szabályba foglalni, hogy két különböző keveréket kelljen használni, hanem hogy legyen egy kötelező box kiállás mondatrész is valahol a szabályzatban, vagy hogyha akárhány körös biztonsági autós szakasz után lesz piros zászló, akkor abban a sorrenden folytassák, ami az utolsó zöld zászlós körnek a vége volt, és akkor a senki sem kerül hátrányba.
Igen, erre gondoltam, hogy lehetne méltányosan megoldani azt, hogy akinek ingyen csere jutna, az se kerüljön előnybe.
Na akkor elrajtoljunk harmadjára is?
Jó, igen, próbáljuk meg.
Verstappen. És hát pontosabban Ocon, Hamilton is Verstappen, ami majdnem meg is fordult a sorrend, mert most a YouTube-os nézők pont látják egyébként, hogy a belsejében fordult Verstappen, aki a közepes gumikon nagyon jó jó rövid féktávot tudott venni, Hamilton Ocon-nal pedig össze is ért egy pillanatra, aztán végül a francia...
Le a kalappal, nagyon szép manőver volt Verstappentől.
Igen, igen. Hát ugye a tapadás előny az egyértelmű.
Igen, de hát azért csak meg el is kell fordulni neki is, akármennyire jól ért oda, meg mérni, hogy mégis hol fékezzen, és tényleg ez egy nagyon szép húzás
volt. Azonban ebben is óriási kockázat volt, hiszen kétséges volt, hogy a közepes gumik mennyire bírják ki a futam végéig, mert hogy a többiek keményen nyilvánvalóan végig tudják, ez egyértelmű volt, csak ugyebár itt a Red Bull nagyon merészet húzott, hogy húzott van a Perez és az előző restartot követően, csak hát...
Perez ott maradt.
Az a kísérlet nem volt hosszú életű, ez hosszabb életű volt, és hát nem jöttek be a kalkulációk egy esetleges újabb megszakításra vonatkozó.
Ez volt az egyetlen, és én azt mondom azzal, hogy Hamilton mögé kerültek, mert láthatták ők is, hogy mi történt az első körökben, első 10 körből ki lehet bőven indulni, és ugye pontosan, hát valóban ott voltak a gumik, amiket szintén láttunk, hogy nagy kockázatot jelenthetnek, de én azt mondom, hogy ez volt az egyetlen esélyük Red Bullnak, és onnantól én gondoltam, hogy ő köröm szakadtáig védekezni próbál majd. És egyébként tök jó, a kezére játszottak az Aston Martin darabok, amik így popcornként hullottak a pályán, Senna szét, miután Vettelt mindenki megtalálta gyakorlatilag, de először ugye Cunoda, aztán Räikkönen.
Hát, hogy ott Räikkönen mire gondolt, azt a mai napig sem tudom érteni.
Na, szerintem ő már arra gondolt, hogy otthon hogy játszik a gyerekekkel, és verseny közben már inkább a visszavonulás járt az eszében. És itt szeretnék ahhoz kapcsolódni, amit mondtál, Patrik, hogy a kezére játszottak, bizony. Mert ugye két virtuális biztonsági autós szakasz is volt, a törmelékek, takarítás.
Három volt összesen amúgy, mert volt egy nagyon mini, aztán egy három körön át, vagy pontosan négy körön át tartó a 33. körökben, ami azért a versenytávnak majdnem a 10%-a.
Pont erre szerettem volna rámutatni, hogy ha kicsit rossz hiszeműen gondolkodunk, és sajnos a Forma 1 kapcsán lehet egy kicsit rossz hiszeműen gondolkodni. Persze, még egyszer, mindig a biztonság az első, de én úgy éreztem, hogy kicsit benne volt a VSC nyújtásában az is, hogy Verstappen gumiai talán tovább bírják, és nem is azért, hogy Verstappennek kedvezzenek, hanem azért, hogy a show meglegyen, és talán kicsit tovább bírja a közepeseken.
Szóval nem, egy közbeszúrás, amit kommentelőnk tett fel a kérdés, János. Verstappen közepeseken rajtolt, a piros zászlónál keményeket kapott, majd egyből a következő rajtnál vissza a közepesre. Nem ment egy teljes kört keményen, ilyenkor mi a szabály erre, tudja valaki? De ment egy teljes kört, mégpedig azzal, hogy vissza is kellett gurulni a boxba.
Kettőt is.
A keményeken? Hogy mehetett
kettőt? Kettőt ír a számítógép, úgyhogy...
Nem, abban én most nem vagyok biztos, hogy valóban ment a kettőt, mert hogyha emlékszel, ott egy kör volt, amikor...
Jó, de az egy az minden esetre meg
kellett... De rajthoz is fel kellett érnie. úgy jött ki a
Igen,
kettő.
valóban, tényleg, akkor megvan a kettő. Ugye a box utcában elindultak, mennek egy kört a rajtrácsra,
Látom, hogy
és a rajt
elkezdődött a
elrajtolt,
versenyt.
és visszaért a boxba, az valóban kettő kör, szóval meg volt a gumiszabály Verstappennél is itt a kérdésre válaszolva. Szóval igen, a VSC a két rövid és egy hosszú, a harmadik VSC, amiről nem beszéltünk, az a 36. körben volt egy rövid szakasz, amikor Vettel megint elhagyott egy nagyobb darabot az Aston Martinból. Szóval igen, három VSC, ami tényleg, ha belegondolunk, ez a versenytáv 10%-a simán megvolt, ugye 5 kör összesen az 50-ből, ami igen, a gumisporolásnak nagyon jót tett neki.
Csak hát nyilván nem volt elég, tehát azért úgy
érezhető.
Egy
persze, meg nem is lehet ezt kiszámítani, de szerintem, mondom, a show érdekében lehet, hogy kicsit a kelleténél hosszabb volt a...
Nem tudom, emlékeztek Alonso panaszkodására, hogy mondta, hogy jobb volna igazából, hogyha beküldenék a safety cart, mert hogy szana szét vannak az autókapelyen, és akkor már elég elnyúlt a mezőny egymástól, ugye pont Vettel is lemaradt, meg Räikkönen is, meg Tsunoda is, meg hát nyilván az élen álló léptek az a többiektől, és gyakorlatilag folyamatosan volt forgalom a
Igen,
pályán.
egyébként ilyen szempontból a biztonsági autó sokkal jobb lett volna, mert összeszedte volna a mezőnyt, és akkor egy blokkban mozognak végig a pályán, így meg arra kellett várni a marsaloknak, hogy éppen mikor van egy akkora üres szakasz,
hát
hogy...
Ilyen takarítás nem sikült annyira alaposra,
Igen.
mint kellett volna, mert maradtak darabok a pályán, ettől függetlenül.
És eljött ezek után a bűvös 37. kör, de még egy kérdés a gumiszabályhoz. Ezek szerint, ha valaki mondjuk a formation lapon, azaz a felvezető körön közepessel megy, aztán boxból rajtol, de előtte cserél keményre, akkor végigmehet a versenyt azon a keményen. Erre válasz nem, mert a formation lap, a felvezető kör, mi a verseny körött van, az hivatalosan nem a verseny része.
Igen,
Ugye...
az előbb csak arra értettük, hogy miért számoltak
Igen,
két kört, de
itt a
verseny,
ciros
a versenyek
a
két fél
van,
keveréket
beleszámít a versenytávba, tehát...
Itt a második és a harmadik állórajt előtti boxból kivezető kör, az a versenytáv része volt, és ezért érvényes. Szóval, na, térjünk vissza a 37. körre, amikor megtörtént a két legfontosabb esemény.
Igen. Ez az egyes kanyarban, ahol tényleg meg volt Verstappen részéről a jogosulatlan előnyszerzés, ezt alá lehet írni, ellentétben a 15. körös újraindítással, valóban átszágta a pályát, és akkor felmerült a kérdés, hogy akkor vissza kell adni a pozíciót, ami hát nyilván egy logikus igen lett volna, na de akkor a visszaengedés.
Hát igen, itt pont beszéltük, amit az előbb Gábor is mondott, hogy a fél információ, én is mondtam, fél információ volt, hogy Verstappen már megkapta az infót, hogy ezt a felügyelőknek nem tetszett, és el kéne engedni Hamiltont. Aztán megpróbálta, és mind a két pilóta nagyon ravasz volt, ugyanis Verstappen tudta, hogy hol kell engedni, meg amúgy a rádiózás nagyon beszédes volt, hogy...
Stratégiailag előnyösen abszolvált az elengedést.
Igen.
De hát az a helyzet, hogy a szabályzat konkrétan nem is írja elő, hogy hol kell elengedni. Tehát úgy... A lényeg az ott lett volna, hogy megtörténne a pozíció csere.
Gyorsan mondjuk, hogy Verstappen trükkjének lényege az volt, hogy Hamilton előtte legyen már, de még nem sokkal nyilván, előtte legyen a DRS ez való
pontra.
Különbség érzékelési pontjánál. Szóval igen. Hogy ő nyithassa utána a célegyenesben a DRS-t, és aztán egy manőverrel esetleg visszaelőzni.
Szóval pont arra hajtott, amit később láttunk is tőle. Elsőre is ez volt a cél, csak nem jött össze. És egyébként szerintem botrányosan rosszul csinálta Verstappen ezt az elengedősdít, vagy ennek a kísérletét. Most nyilván nem látok a fejébe, de nekem nagyon úgy tűnt, hogy egyrészt rohadtul nem volt kedve elengedni Hamiltont, úgyhogy...
Hát neked olyan... lenne kedved bárkit is elengedni?
Nyilván nem lenne kedvem, de hogyha már valakit el akarok engedni, akkor egyértelműen arrébb húzódok, aztán mehet az útjára, akárhol, most mindegy, hogy a DRS detekciós pontot figyeljük, vagy nem, akkor előtte, vagy... De Verstappen így úszott szépen a pályán, Hamilton előtt, valahol a középvonal tájékán, de azért erre is, egy kicsit arra is,
Azért nem volt mindig ennyire, hogy mondjam, ingatag a Red Bull mozgása. Tehát egy ideig a pálya jobb oldalán, úgyhogy a bal oldalán azért bőven volt hely, úgy araszott több száz méteren keresztül. És aztán valóban volt egy bemozgás a közvetlen kontakt előtt.
Szerintem viszont eleve nem volt ez egy tiszta dolog. Szerintem senki nem, vagy én legalábbis nem láttam annak, hogy ez most elengedésnek készül. Nyilván hallhattuk, hogy ez lenne a cél, de egyáltalán nem úgy nézett ki. Hogyha valaki el akarja engedni, akkor az látszik. Ezen nem az látszott, az látszott, hogy szerintem nagy durcásan úgy csinált valamit, mert szóltak. Aztán amikor meg Hamilton nem kapott a csalira, akkor meg szerintem úgy volt, hogy nem mész el, akkor rohadjál meg, és puff, ráfékezett.
Nem tudom.
A ráfékezés...
Nagyon sok szempontból megvilágítható helyzet. A ráfékezést az a telemetre is valami szinten alá támasztotta, mert hogy 69 báros nyomással terelt a fékpedára, és ez 2,4G-s lassulást eredményezett, viszont én...
Bocsánat, az nem csak abban a pillanatban volt egyébként a ráfékezés, amikor neki ment Hamilton, hanem folyamatosan fékezett is, noha azt mondta, hogy előtte Helmut Marko, hogy nem, jóval hamarabb elkezdett fékezni, 100 méterekkel hamarabb.
Na jó, de ott
jó,
volt
de
egy ilyen
már lehetett látni
nagy fékezése.
És a határozott fékezésnél történt a koccanás, tehát... És én csak azért nem tudom elhinni abban a szempontból, hogy abszolút szándékos lett volna a helyzet, mert nyilván a saját versenyét is kockáztatta ezzel, és hát, hogy egyszer pozíció előnyben vagy, akkor miért kockáztatta meg azt, hogy defektet kapjál, vagy hogy a hátsó szárnyadat letörölt a mögötted jövővel.
Hát mondjuk Verstappen éppen megteheti, pont így kockáztatva, hiszen ő volt még a bajnokságban előnyben, a verseny előtt.
Hát de érted, hogy egyszer növelhetni az előnyét, akkor miért kockáztatná azt, hogy ez
válaszolok. Igazából azért, mert ismerjük azért most már jó néhány éve Verstappent, és ugyan dicsértük néhányszor az elmúlt időszakban, hogy érettebben versenyez, mint korábban, de nagyon is van benne egy ilyen agresszív
durcás. Ebből a szempontból egyik sem kell félteni.
Nem, de jó, de nyilván most arról beszélünk, hogy épp ő mit csinált, és szerintem ez magyarázhatja. Egyszerűen bedurcázott, és nem érdekelte.
Én itt most két párhuzamot hoznék föl. Egyrészt azzal, hogy Verstappen miért akarta stratégiailag kedvezően elengedni Hamiltont, itt szerintem az is szerepet játszhatott, hogy Bahrainben ezt figyelmen kívül hagyta. Tehát konkrétan az egyenes szakaszon engedte el, hogyha emlékeztek ott a pályán kívüli előzés követően, és utána már nem is tudott támadni. Tehát lehet, hogy ez is benne volt.
Biztos, hogy benne volt, hogy meg akarta, tudta egyébként azt, hogy gumi...
Egyszer ezen már rajta vesztett.
Tehát gumi hátrányban volt most itt ezen a futamon, és ez volt az egyetlen esélye, hogy közel maradt hozzá, és az első adandó alkalommal megpróbáljon visszatámadni, ami egyébként szerintem nem sikerült volna neki.
Ami még itt számomra egy kicsit felríti ezt a helyzetet, meg úgy önmagában ezt a büntetőfékezéses tényt, az a 2017-es azeri futam, amikor nagyjából is hasonló helyzetet láttunk Lewis Hamilton és Sebastian Vettel között, csak akkor éppenséggel Hamilton volt előrébb, és Vettel azt állította, hogy Hamilton féktesztelte őt. És erre Vettelnek gurult el a gyógyszere, és neki ment oldalról a Mercedesnek, és végül Vettel volt az, akit abszolút megbüntettek 10 másodperces stop and go büntetésre, és akkor Hamilton oldaláról ez nem volt kimutatható.
De most nem értem a két...
Én sem értem a párhoz.
Arra összefüggését, mert itt hogy...
De a telemetria alapján bebizonyosodott.
A kettőnek nincs köze egymáshoz. Hamilton ott az utána ki is mutatta a telemetria, hogy nem fékezett.
A helyzetet tekintve van köze egymáshoz, mert az alapszituáció hasonló volt.
Nem. A safety car mögött indultak újra, Hamilton hagyott helyet, hogy elmenjen, és most nem beállítani akarom semminek Hamilton, se jónak, se rossznak, most csak elmondom, hogy ő lassan gurult, és Vettel kicsit nagyobb lendülettel esett be abba a kanyarba, mert azt hitte, hogy Hamilton kicsit hamarabb elindul, és ott szerintem nem volt ennél több. Aztán tudjuk, hogy következményeket Vettel mérges lett, neki ment, büntették, stb. Szerintem a kettőt nem igazán lehet párhuzamba hozni. Nem tudom, Gábor, te hogy látod?
Szerintem se mondani, nem látom az összefüggést. Itt ugye szemmel láthatóan ráfékezett Hamilton, és utána a vizsgálat alapján be is bizonyosodott a telemetria alapján, hogy tényleg történt egy ilyen teljesen rendhagyó fékezés. És mondom, én azzal tudom magyarázni, hogy egyszerűen fölhúzta magát Verstappen, ami a Hamilton nem ment el, aztán gondolta, hogy ráijesztem feltétlenül, akarta összetörni, hogy nem azt gondolom, hogy akár magát, akár Hamiltont össze akarta volna törni, de nem erre gondolt akkor, hanem leszállt a vörös köt, hogy nem mész, na akkor rád ijesztek egyet, aztán így sült el.
Egyébként a párosnak három érdekes incidense is volt az utolsó könyvben, nyilván ez volt az egyik az ütközés, amikor Verstappen maradt elől. A másik esetben Verstappen megint megpróbált elengedni, Hamilton bevágott mellé, el is ment, viszont Verstappen az utolsó kanyarból úgy gyorsított ki, hogy már Hamilton előtt volt, és végül ő is nyithatta a DRS-t. Ekkor még nem volt meg a büntetés ténye, ugye összességében 5 másodperces büntetés kapott az első kanyaron való átcsúszásért és előnyszerzésért. És a harmadik esetben nagyjából egyszerre jött meg az, hogy Verstappen büntetés kap, és Hamiltont elengedte, és akkor meg már vissza se tudott támadni. Amit mondtál, azzal én egyébként egyetértek, hogy ez nem volt szép dolog, finoman fogalmazva se. A másik pedig egyébként most pont azt a trükköt próbált eljátszani, illetve a három említett eset közül a másiknál el is játszotta, amit Hamilton 2008-ban a belga nagy díjon Massa ellen, igen, Räikkönen akkor már kiesett.
Räikkönen
akkor még
Räikkönen tatázta.
Ja, igen,
ja, utána igen, Massa volt a nagy nyertese az
igen,
ötöm.
Igen, mert Räikkönen utána körbe tört össze az autót, igen. Szóval azt próbált eljátszani, amit Hamilton Räikkönen ellen, hogy ott a busz megálló sikánban az utolsó kanyar előtti jobb a kombinációban Hamilton átvágta a betonozott bukóteret, visszalasított éppen annyira a célegyenes kében, az egy elég rövid egyenes, hogy Räikkönen még előtte legyen, de már úgy tudott ráfordulni a Lassorsra, hogy ott már be is bújt mellé, és meg is előzte, ha jól emlékszem, ugye?
Igen.
Szóval az orrus felé menet már.
És akkor meg is büntették Hamilton, tehát hogyha valahol itt egyértelmű büntetés lehetett volna már én Verstappen szemben, aztán ez a helyzet volt, mert ilyet egyszerűen nem lehet csinálni.
Igen, ez már egy minősített eset volt, ugye korábban pont Hamilton
viszont próbált ezt megcsinálni. Abból a szempontból, hogyha azt veszük, hogyha időben meghozták volna a döntést, az 5 másodperces büntetésre a jogosulatlan előnyszerzés, ami még a 37. kör elején történt, akkor az elengedésre se lehet volna szükség bizonyos szempontból.
Az elengedés egyébként két érdekes komment jött, most a második jött frissebben, ezért azzal kezdem, ha valakit elengednek és az nem él vele, az az ő baja, Maxnak joga volt megválasztani, hogy hol engedi el. Itt a második felére szeretnék főként reagálni, hogy joga volt megválasztani, hogy hol engedi el, ez egyébként igaz.
Aztán
a más kérdés ebből a szempontból az, hogy valóban jó helyen engeded el, és akkor nem játszol ilyen Hamiltonos 2008-os Spy esetet.
A kommunikációs zavar volt a legfőbb probléma itt is, tehát, hogy...
Ja, igen, bocsánat, igen. Arra még csak egy pillanat, arra nem is tértünk ugye ki, hogy bár Verstappennek szóltak, Hamilton nem is tudott róla,
ja,
hogy
igen,
mi a
fél információ megint visszatér.
A holland, tudta
nem
volna talán elmegy, de így, hogy azt se tudta, hogy miért lassúzik ott előtte, így aztán végképp zavarba ejtő lehetett.
Én ezt nem tudom, a Mercedes Box valamit csináltak, tehát úgy...
Jó, azért Oliver, figyelj, az eset el kell, hogy a kör nem volt 1.40, 1 perc 40 másodperc, 100 másodperc alatt a stewardoknak fel kell fognia, hogy az egyes kanyarban mi történt. Arról hoznak egy döntést, arról kiértesítik a Red Bullt. A Red Bull szól Verstappennek. És az, hogy ez megtörtént egy körön belül, az durva tempó, mert
jó,
máskor erre bár, három kört is lehet, hogy várni kell.
A helyzet, tehát Hamilton aki értekben a helyzetekben leginkább hangját szokta emelni, hogy hát basszus, hát a pályán kívül előzöttek, hát engedjen már vissza. Hát.
Na jó van, de azért ez egy kicsit intenzívebb verseny volt szerintem annál, hogy én most nekiálljon reklamálni, amikor a 250-es átlagtempót súroljuk alulról. Egyébként gyorsan még visszatérve ehhez az elengedés sztorihoz, nem találom most meg a kommentet, de olvastam korábban, hogy az mondjuk egy jó szabály lehet, vetette fel a hozzászóló, hogy lenne egy ilyen álló szabály, hogyha mondjuk ilyen elengedésre kérnek föl, téged, mint pilótát, hogy akkor fixen a célegyenes ennek a helyszíne. Ez mondjuk lehet, hogy nem egy rossz ötlet, én azt gondolom.
Hát egy biztos, hogy a félreértések számát egyértelműen csökkenteni, tehát...
Most nem tudom visszaidézni, mert rengeteg kommentünk jött, szóval...
Csak hát azért, hogy a szabályok megint csak akkor működnek, hogyha mindenkire kollektíven alkalmazak. Tehát, hogyha különböző tényezők által különböző ítéletek születnek, akkor abból megint csak az újabb vitapont lesz.
Azt ugye pont a fél információ kapcsán jött egy komment, hogy nem volt sárga zászló, ha eletted lassultó, megy, kikerülöd. Hamilton szerintem pontosan tudta, mi történik. Nem tudta egyébként a saját elmondása szerint, és szerintem a rádiózás visszahallgatjuk, nem találunk erre információt, hogy a Mercedes szólt volna Hamiltonnak, hogy Verstappen elengedni készül majd téged.
És erre mondtam, hogy Verstappen nem is látszott egyértelműen, hogy elengedésre készül. Szerintem ez nem volt egyértelmű. Hogyha tényleg azt akarta volna úgy, hogy simán menjen, akkor félreáll valahol, félrehúzódik valamelyik oldalra, de nem, középen lassított szépen, kicsit úsztatta erre az autót, arra, és amikor már odaértek, ahol már tényleg el kellett volna engedni, ott aztán végképp nem lehetett érteni, hogy mi a fenét akar, mert behúzódott teljesen középre, és aztán jött még a ráfékezés. Szóval ember legyen a talpán, aki kitalálja ezt, anélkül, hogy előre szóltak volna neki, hogy ez elengedés lenne.
Hát végül ez az eset 10 másodperces büntetést ért a futam után Verstappennek, és 2 büntető
ez
pontot.
Ez megint a látszat büntetés kategória, tehát, hogy...
És igen, megint felmerül, hogy akkor mennyire
akkor
akarnak beleszólni Mázék.
Kérdés, hogy akkor a versenyirányításnál mennyire látták valóban Verstappennek. Tehát, mert hogyha tényleg akkor a hordereje lett volna a dolognak, akkor... Nem csak 10 másodpercet adtak volna neki, viszont hogyha egy másik szempontot nézzünk, hogy pontosan ennyit kapott Hamilton a Silverstone-i kilökésért, akkor viszont megint kiukadunk oda, hogy az FIA-nál már nem lehet egyértelmű logikát kapcsolni a döntésekhez.
Vagyis lehet, csak ez hát, csak nem kimondani, de az a logika látszik, hogy igyekezzük úgy rendezni a dolgokat, hogy minél tovább maradjon életben a bajnokság, minél izgalmasabb legyen, és lehet egyen miért bekapcsolni a tévét.
Megint az objektivitás az, ami az egész helyzetben a legmélyebben sérül, és akkor megint oda lyukadunk ki, hogy elamerikaiasították a Forma 1-et, az egészet a sóra fűzzük föl, a versenyzés már nem is számít, legyen feszültség, legyen dühöngés, mindenkinek boruljon el az agya, mert hogy az emberek ezt kajálják? Most tényleg mindenáron a só?
Hát egyébként a meghódítani kívánt piacon az USA-ban, amit annyira szeretne bevenni a Liberty, pontosan ezt kajálják, ugye az ottani...
Még egy jó kis NASCAR-os verekedés hiányzik.
Sportokban általában ez megy, és igen, szerintem pontosan erről van szó sajnos, hogy Amerika meghódítása kedvéért kicsit amerikanizálják a Forma 1-et is, ami
nincs
egyáltalán nem örönteli, de igen, nem szerintem örönteli. Ez...
Egyáltalán nincs rendben, hogy szubjektív szempontok alapján adunk döntéseket. Itt egyébként föl is vetették kommentbe, hogy Silverstone kevésbé volt szabálytalan, mint Interlagos. Most nem is ezzel a részével akarok vitatkozni, hanem Interlagosban ugyebár a pályán kívüli előnyszerzést nem büntették, viszont itt Szaúd-Arábiában meg büntették Verstappent emiatt, tehát most is akkor basszus. Vagy mind a két helyen büntessük, vagy egyik helyen se. Tehát...
Jó, hát mondjuk annyiban még mindig lehet annyit mondani legalább, hogy ha valamit először nem büntettek, de másodszorra büntetik, mert úgy látják, hogy ez már tényleg nem jó, az még mindig a jobbik eset, mintha fordítva lenne, hogy valamit egyszer büntettek,
az aztán
utána meg elengedik. Szóval persze, igen, jó lenne a következetesség, de ha ebbe az irányba mozgunk, az még mindig jobb, mint fordítva.
Az a helyzet, hogy már az értelmező kiszótárában is kisatírozták ezt a fogalmat. Tehát...
Itt pont a íráskodáshoz kapcsolatban ragadjuk meg az alkalmat, hogy egy kicsit reklámozzuk Gábor remek írását, ami ma jelent meg a Vezessen, ami pont az idei Forma 1-es szezon bajnokságra
kiható. Akár a bajnokságra is hatással lévő versenyigazgatási és versenybírói döntéseit igen. Veszi sorra, igen, hogy milyen esetekben voltak vitatható
remek
döntések.
Írás szavazásokkal, ahol minden egyes esetben ti is el tudjátok mondani, hogy mit gondoltak az adott incidensről, szóval majd az adás után olvassátok el ilyen kis esti mesteként magatoknak, hogyha gondoljátok, mert majd tényleg jó kis cikk, és így a hajrára fordulva érdemes így át gondolni, hogy mi minden is zajlott ebbe a szezonban, és hát a hajrá az meg szerint az, tényleg az egyik legdurvább, ez statisztikai alag is kimutatható, hogy egyszer volt ilyen a történelemben eddig, hogy egyenlő pontszámmal ment két bajnok esélyes a fináléra, ugye Fittipaldi és Clay Regazzoni 74-ben. 74-ben?
Így van.
Igen.
74, igen.
Mi lesz lenne? Hogy így alakult?
Hát ahogy látjuk, de nem egészen, mert mondjuk a mostani futam után is lehetne más az állás, hogyha Verstappent kicsit szigorúbban bírálják el, de szóval nem véletlen, szerintem. Ezt semmiképp nem csinálták volna úgy, hogy...
Megpróbálták nagyon jól kiegyensúlyozni.
Igen, ezt most
eléggé nyilvánvaló szerintem.
Hát most eléggé két szereplős lett ez a futam, de én egy, hát én kimondom, nálam a hétvége és a nap negatív versenyzője azok Verstappen és Hamilton, és mindkettejük, mert
ebben nem lehet itatkozni.
Ketten kellettek ehhez. Viszont a nap pozitív versenyzője nálam szerencsétlen Esteban Ocon, aki a célvonal előtt 20 méterrel veszítette el a dobogót Bottas ellenében, és tök jót ment a francia, még hogyha volt is ilyen kis furcsa pole pozíciója, de a legkevésbé ő tehetett erről, mert a rajtokat...
Olyan szépen konstansan teljesített, tehát úgy, miközben Fernando Alonso nem igazán
paragatot
alkotni, tehát
kelt, nem
a csapaton belüli különbség miatt is érdemes kiemelni Okont, akinél azért gyakran felmerült az idei szezonban, hogy biztos, hogy jó ötlet volt vele hosszabbítani 2024 végéig, miközben az innál is akad egy-két olyan teljeség, akit érdemes lenne Forma 1-be ültetni, mint például Oscar Piastri. És hát azért ezek a pillanatok azért megmutatják, hogy akkor nem rossz versenyző alapvetően, és szerintem ez a 102.000 másodperc, amilyen lemaradt a harmadik kerül a legfájóbb az életében eddig.
Na, gondoljunk egy kicsit, vagy tekintsük egy kicsit előre a hétvégére. Hát ugye bajnoki finálé Abu Dhabiban, egy felújított pályán, és feltettünk egyébként a vezessen nektek egy szavazást, hogy szerintetek ütközéssel dőlhet el az idei WBC címe. A kérdés abszolút indokoltnak érezzük azok alapján, ami most történt, és meglepő módon, számomra legalábbis meglepő módon, fele-fele arányba jött, hogy 49-51 százalékok az
Mennyire
aránya.
Számítottál volna inkább? Egyértelmű, igen-e, vagy egyértelműbb nemre?
Úgy mondom, hogy sokkal nagyobb szurkolói preferenciára. Mert kicsit azt érzem, hogy így az egész magyarországi Forma 1-es közhangulattal kapcsolatban egy kicsit azt érzem, hogy annyira hergelik egymást a Verstappen és Hamilton rajongók, hogy jelen állás szerint persze nem mindenki, de a vérmesebb fajtája, úgy mondom.
Akinek nem inge, ne vegye magára ezt.
Abszolút, abszolút, ez egyáltalán nem mindenkire vonatkozik, hogy a Hamilton szurkolók nyilván most azzal hergelik Verstappen, és még egyszer, a Hamilton szurkolók nem mindenki, hogy Verstappen bajnok lett úgy is, hogyha neki megy Hamiltonnak, és hát most meg ütköztek a versenyirányítás szerint is, a döntésük szerint is, főként Verstappen hibájából.
Viszont a hollandnak vigyáznia kell arra, hogy mekkorát kockáztat, mert gondolja Mihály Schumacherre és 1997-re.
Igen.
Tehát van az a szint, ami alá nem éri meg.
És ebből a szempontból egyébként, hogy ilyen fele-fele arányba jött ki a szavazás, ez ebből a szempontból lepett meg engem egyébként.
De szerintem arról árulkodik, hogy benne van, hogy az emberek fele úgy gondolja, hogy tényleg benne van, hogy lesz ilyen, és nyilván az idén látottak alapján van is alapja ennek a feltételezésnek. Én sem
sokat,
zárom ki.
Sokat mondó a szituációban, hogy amikor Monzában történt ez a kis csörte kettejük között, akkor a Channel 4 kommentátor Alex Jacques Ayrton Senna és Alain Prost rivalizálásához hasonlította a kettejüknek az idei, hát hogy mondjam, öldöklését. És hát láttunk tőlük is döntő ütközetet.
Igen, köztük is láttunk láttunk ütközést. Én azt mondom, hogy benne van, ha nem is ilyen taktikai ütközés, de az, hogy a pályán találkoznak és összeérnek, akkor is benne van, hogyha nem azzal a céllal, hogy valamelyik kilökje a másikat. Nyilván ezért is lesz érdemes nézni, na meg hát nyilván alapvetően azért, hogy lássuk, hogy mi lesz a
és
rég látott izgalmas idény végeredménye.
És ha már eddig ennyire a sóra fűztünk föl bizonyos helyzeteket, azért azon is érdemes elgondolkodni, hogy mit tenne jobbat a Forma 1-nek? Egy rekorddöntés, mert ugye bár Hamilton a 8. világbajnoki címmel átugorná Michael Schumachert a tabellán, vagy éppenséggel a trónfosztás, mert hogy Verstappen korábban még nem volt világbajnok, és most megszerezhetné az első bajnoki címét.
Ez érdekes kérdés, tényleg. Én is gondolkoztam már ezen, hogy mit tenne a Forma 1-nek a jobbat, és amit mondtál Hamilton a kapcsolatban, hogy ő lett a 8-szoros bajnok, ami még nem volt a Forma 1. Ez a rész eddig nekem így kimondva még nem jutott eszembe, nekem inkább az a rész jutott eszembe, hogy a változás Verstappen bajnoki címével egy vérfrissítés, de amúgy belegondolva abba, hogy tényleg egyébként ott van az, hogy lehet egy 8-szoros bajnok a Forma 1-nek.
Mondok én neked még durvábbat. Éppen az adás előtt került elém egy ilyen 10 másodperces szösszenet, még Anthony Hamilton nyilatkozott, Hamilton édesapja 2007-ben, hogy az ő fia lehet az, aki 8 világbajnoki címet szerez a Forma 1-ben, és lehet, hogy igaza lesz?
Hát erre vasárnapig fixen várnunk kell, de kire fogadnátok?
Arra, hogy remélhetően, hogy nem fog infarktus kapni a
nem, szó, egy nevet
mondjuk. Hasonló
egy nevet. Esetek.
Én merek mondani nevet, szerintem Hamilton behúzza. Valahogy lendületben van az elmúlt néhány futamon, és az a hét világbajnoki cím rutinja ott van mögötte, és szerintem higgadtabb, mint Verstappen. Verstappen szerintem most már nagyon érzi a nyomást, és ez nem teszi jót a higgadtságának.
De nagyon sokáig húzta egyébként, tehát hogy meglepően. Tehát ahhoz képest, hogy tudjuk, hogy
persze, nem is te meg.
Nincs vége.
Csak Forma 1-be.
Én is Hamilton
mondom. Csak azt mondom, hogy ha valakit fogadni kéne, akkor én inkább Hamilton-t mondanám az eddig látottak alapján.
És kit tippelnének a kommentelők? Ha van tippetek, akkor írjátok meg. Patrik?
De ti nem mondtak?
Én mondtam, hogy Hamilton, én most mondtam,
hogy
Hamilton.
Ja.
Én is Hamilton mondom. Én pont ugyanezért, az nála van a lendület előny, hát a helyzeti előny Verstappennél van, azzal, hogy hát vezeti a bajnokságot, még hogyha pont egyenlősége is, de a több győzelmének köszönhetően a helyzeti előny
miért Verstappennél. Pont kiegyenlítheti Hamilton, szóval...
De ha ki egy is egyenlíti, akkor több pontja is lesz.
Akkor meg a pontokban lesz, igen, nyilván, csak...
Igen. Itt két szempontot érdemes figyelni. Hát, hogyha Red Bull üldözőként kezdi ezt a hétvégét, akkor minden bizonnyal Hamilton. De hogyha esetleg találnak valamit a Red Bullnál, ami olyasmi magasságokban repítheti Verstappen, mint a mexikói hétvégén, akkor Verstappen. Tehát itt alapvetően az autó teljesítménye fog dönteni, hogyha abszolút egál lesz a meccs, akkor Hamilton a valószínűbb. De hogyha az autók között különbség van, akkor nyilván az adott csapatnak a, hogy melyik a jobb csapat, attól függ.
Az fix, hogy az utolsó körig izgalmas lesz, mert ne menjünk el a műszaki hibák lehetősége, mert a defekt bármilyen külső tényező mellett, egy safety car, bármi boríthatja majd a paklét, szóval.
Közben a kommentek között jönnek a Hamilton tippek. Végén szerint nála van a motorerő, Korsos Gábor szerint tuti jobb az utolsó futamokon, Lemonation szerint is tiszta versenyben Hamilton, és valaki itt kiemelő, hogy Verstappen 3 súlyos gyomoros kapott egymás után, és ez eléggé kizökkentette, főleg mentálisan, úgyhogy egy biztos érdekes hajrának nézünk elébe. 2016 óta először fordul elő, hogy utolsó versenyen dől el a bajnoki cím, és 2012 után ismét, hogy két különböző csapat két versenyzője csap össze.
Aztán reméljük, hogy hasonlóan tartalmas lesz a bajnoki finálé után is a csapatrádió következő adása. Mi kereken egy hét múlva ugyanilyenkor Maradt még bennetek valami a mostanival kapcsolatban?
Hát nem tudom, tehát
Szerintem még
nagyon
elbeszélhetnénk egy órát, hogyha újra
amúgy igen,
belemennénk
ez is benne
bizonyos
van.
részletekbe, de...
Nagyon nehéz mit hozzáfűzni ehhez a szezonhoz.
Dancsiga már fel is hívta a figyelmünk, hogy ez a leghosszabb podcastunk eddig. Hát...
Hát mondjuk múltkor őszorította a hosszabbításért, úgyhogy most itt a lehetőség. Én néhány hét ezelőtt abban reménykedtem, hogy egyrészt abszolút közel lesz egymáshoz a Mercedes és a Red Bull, meg hogy tiszta versenyt látunk, hát egyik sem jött be. Tehát én ilyen szempontból kicsit vegyes szájízzel várom a finált, meg úgy összességében, hogy bármelyikük is nyerjék a bajnoki címet, úgy bennem már meginog az, hogy mennyire volt ez így tiszta. Tehát, hogy...
Hát, világbajnok az mégis lesz, aztán majd ki tudja hány év
lesz,
múlva, hogy
lesz.
fogunk erre
Hát,
emlékezni.
már ennyire a sóra fűztük fel a történetet, akkor biztos, hogy megérte. Tehát, hogy ilyenkor azért, ugye, az emberben van egy ilyen fajta érzés, hogy ilyen, ami elbizonytalanítja, erre akarok utalni.
Nem mindegy, szerintem egyelőre értem, mit mondasz, de azért próbáljunk pozitívan hozzáállni.
Én is. Én abszolút várom, hogy mi lesz.
Mindent eldöntő szezonzáró, aztán majd utána fanyaloghatunk, ha még adnak rá okot. Egyelőre szerintem bízunk benne, hogy jó versenyt látunk jövő vasárnap. Vagy, bocsánat, ezen
most
a vasárnap.
Ezen a vasárnapon.
Igen. Úgyhogy most vasárnap Abu Dhabi egy kicsit felújított pályával, amiről még sokat nem tudunk Forma 1-es szempontból, és a futam utáni kedden, egy hét múlva, este 7 órai kezdettel, a Csapat Rádió 24. epizódja következik. A mai adásunk pedig ezzel azt hiszem, hogy véget ért. Az adást itt majd vissza tudjátok nézni YouTube-on, de hogyha csak hangformában vagytok rá kíváncsiak, akkor a Spotify-en, az iTunes-on és a Google Podcast-on is meghallgattatok bennünket.
Olyan a vezes ponton is.
Így van, vezes.hu per Forma 1 oldalon találhatok Forma 1-es cikkeket tőlünk. Facebookon is jelen vagyunk, F1 and More az oldalunk neve, amit F1 and More karakterekkel írunk. Így van. Úgyhogy egy hét múlva ugyanígy, itt ugyanekkor köszönjük szépen a mai figyelmet, a kiemelkedő mennyiségű hozzászólást kaptunk. Örülünk, hogy ennyire interaktívak voltak. Egyébként volt egy szavazásunk, még itt végére gyorsan beszúrva, hogy tetszett nektek az új versenyhelyszín, kérdeztük meg YouTube-os élő nézőinket. 63%-otok azt mondta, hogy nekem tetszett, 37%-otok pedig, hogy ne legyen itt több futam.
Mondjuk ez az arány, kicsit meg vagyok lepődve, tehát, hogy...
Kétharmad, ez elég egyértelmű fölény.
Igen, igen. Na jól van, hát akkor egy hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!